művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Csibi Gergely, a művészbejáró vendége. Hát ismerik, ugye Vígszínház volt egy ideig, aztán olyan jól lelépett, de jóban rosszban az voltam több évig, most szabadúszó, és több mindenben játszik, például Dunaújvárosban, aztán pedig jön a kritikai rovatom. Rengeteg mindenről beszélek, először sajnos egy kollégáról, Kovács Dezsőről, aki az Árt Hét Művészeti Portálnak volt a főszerkesztője, alapítója is, és hát sajnos meghalt, sokat dolgoztam neki. Aztán szó lesz a Kisvárdai Fesztiválról, ahol temérdek mindent láttam. Az biztos, hogy az ifjabb Vinyánszky Attila által rendezett az öngyilkosról beszélni fogok, meg talán egy Boeing című produkcióról is, ami hát egy ilyen vígjátékba hozat őrültségtéből is, stb. És utána hú, de két komoly dologról is, a MIPA-ban ugye Wagner napok voltak, hát én minden évben ottan ücsörgök, úgyhogy idén láttam a Nürnbergi Mesterdalnokokat, meg a Tannhäusert. Hát ez lesz akkor ma. Azt mondtad, hogy neked szerepálmaid. No, azok nincsenek. Ám, de szerelmes szerepet veszettül játszanál. Ez a korszakod van?
Hát nézd, igen, én azt szoktam erre így mondani, vagy amikor ez fölmerül, vagy bárki kérdezi, vagy beszélünk erről, hogy hát éppen ami megtalál, úgy azt már így lassan 33 évesen érzem, hogy talán még jó lenne most valami ilyesmiket játszani.
Vagy a Sány Romeo, azért még Lipsrossz.
Még szerintem beleférne. Azt szokták mondani, hogy talán egy pár évet még letagadhatok, bár már érzem magam, hogy azért jó lenne inkább a férfi szerepek felé menni, mint a fiatal fiúk vagy férfiak irányában, úgyhogy most pont szerintem már van egy ilyen váltás, hogy még nem két gyerekes családapa, de már nem is a gimnazista, talán.
Aha, hát, de, hát most a Fiú című darabban láttalak éppen a hát Országos Színházi Találkozón Szolnokon, annak a címében is benne van. Hát azért az egy kamasz tulajdonképpen.
Hát ez határozottan, igen, ő 17 éves a történet igen. Szerint. Volt is nekem ezzel úgy bajom legalábbis így belül, amikor elolvastuk, meg ismertem én a színdarabot, olvastam angolul korábban az angol fordítást, és engem is ez mozgatott már, és nagyon örültem, amikor jött a felkérés a Dicső Danitól, aki ugye rendezte, de hát azért az emberben, tényleg 33 évesen azért bármennyire is olyan az alkata, hogy fiatalabbakat is játszott a koránál, meg nyilván nem egy teljes arcszőrzet, amit az én arcomon van, meg valahogy tényleg ez így ránézés, ez mindig ez szokott lenni, hogy inkább a fiatalabb ilyen kölyköket osztanak rám. De azért dolgozik már az, hogy jó, rendben, de hát akkor most már menjünk a férfiak fele, hiszen már azért belül meg már nem az a fiatal fiú vagyok. De hát itt most mégis kellett 6-7 év azon dolgozni, ráadásul egy nagyon nehéz, nagyon sűrű, nagyon tömör történetben, ahol egy nagyon komoly téma, a tinédzserkori depresszió azért az mozdít mindent, úgyhogy kemény.
Na, szerintem sokan benne vannak, voltál te is?
Én azt hiszem nem, én pont amikor próbáltuk, azt mondtam magamnak, hogy uram, atyán, én erre az időszakra nem emlékszem. Konkrétan az van, hogy alig van szinte emlékem, lehet, hogy azért, mert 9. osztálytól én már nagyon tudatosan készültem a színművészetire, és valahogy annyira ez volt a fókusz, és valahogy ez nekem kimaradt ez a, ugye ki tudja, ez mitől van.
De ez a világfájdalom.
Persze, hát az nyilván az van.
Azért csak, nem?
Azért az mindig van, de hogy azért olyan szinteken, ahogy itt mondjuk a történetben látható, azért az egyáltalán nem, és nekem segített az, hogy nagyon volt egy célom, én nagyon tudtam már ott a gimnázium elején, hogy én merre szeretnék menni.
Úgyhogy ez segített. De aztán mitől tudtad ilyen nagyon?
Mitől tudtam? Azt éreztem, hogy semmi más nem érdekel, ott nyilván rengeteg osztálytárs, majd ő mérnök lesz, meg orvos lesz, és egyszerűen azt éreztem, hogy nekem valahogy efele kell menni, nyilván volt angol színjátszó, minden ilyen őrület, de valahogy ez egy ilyen hívás volt.
Nehogy angol tagozatra jártam?
Nem, egy normális tagozatra, aztán valaki egyszer csak bedobta, hogy kéne valaki, hogy az angol színjátszóba, hogy egy szerepet megcsinálom, szívesen. Szóval egy véletlenszerű is, de valamiért volt egy ilyen belső késztetés.
Mert ugye azt mondtad, hogy ugye senki nem volt a családban ilyen művész, sőt, hát édesapát fogta magát, és amikor 3 hónapos volt, tehát ott faképnél hagyott, tényleg nem is ismered?
De egyáltalán nem.
De nem is akartad?
Akartam, 10 évesen találkoztunk egyszer, egy nagyon
hát
picit.
Akkor valamelyest.
De hát annak 20x éve, aha. És azóta semmi, még csak kapcsolat szintjén
és
sem.
És akkor ő került elő, vagy agyokát
felhívta, vagy te? Nem, én dobtam be 10 évesen, hogy szeretném ismerni, hogy ki ő. Na nézzük meg, hogy akkor ki ez az ember, akit én nem ismerek, és azért úgy jó lenne.
És akkor hogy a mamát fölhívta?
Fölhívta, vagy? Megbeszéltek, ő pont Debrecenben lakott, mi oda lementünk, és a mai napig megvan az a McDonald's, ahol mi találkoztunk a piac utcán, nem messze a templomtól, és múltkor talán ott reggeliztem, amikor Debrecenben jártam, és még az a mászóka is megvan, ahol én annól lecsúsztam, amikor szóltak, hogy Gergely, gyere, itt van apa, és én életem legfurcsább, nem tudom hány perce volt, de nagyon sokat adott ez nekem az apa történet, ez az apa történet a fiú című előadáshoz. Ugye megjátszunk még egy másikat a Marton Robival, ez a Medveles, Lackfi János Medveles, az egy kétszereplős darab, és ott is egy erős apa-fiú sztori van, bár ott egy kicsit más, meg egy kicsit más az egész darabnak a szerkezete, nyilván ketten
de várjál, vagyunk. Fejezd be a játszótéri sztorit, hát és hogy mitől volt furcsa az a talag. Emlékszel, hogy nézett ki, meg kedves
persze,
volt, nem volt
ne,
kedves?
Egy ilyen szakállas bácsi, már így őszült, nem volt annyira sok haja, ilyen kicsit nagyobb darab, tehát semmi kapcsolatom nem volt vele, és nem is alakult
de
mit, ki.
De mit beszéltetek?
Hát nagyon igazából semmit, hogy hello, ő az apukád, vagy valami ilyesmi, akkor, hogy egy hétig náluk leszek, lehet Debrecenben valamikor, lenne kedve, mondom, persze, új felesége, meg nagyon aranyos volt. Aztán tényleg eltöltöttem egy hetet náluk, és a mai napig megvan az a gondolat, hogy aztán, hogy nekem semmi kapcsolatom nincs ezzel az emberrel. De már 10 évesen
ez később, akkor kész, ennyi volt? Később már eszedbe nem jutott?
Nem jutott
eszembe. Most már mégiscsak voltam nála egy hétig, akkor ha már 20 éves vagyok, 10 évente egyszer mondjuk fussunk
össze. Képzel, nem. Talán volt még valami próbálkozás, de én annyira azt éreztem, hogy igazából én megtettem a lépést.
És akkor ezek szerint ő se keresett.
Nem. Aztán volt bennem persze én, hogy hát azért pár dolognak, amikben így szerepelhettem, azért volt egy kicsit nagyobb visszhangja, meg ilyen hírverése. Akár a Pál utcai, akár a filmes egy-két dolog, akár még olyan reklámot is vállaltam, amit tévében lehetett látni, és gondoltam, hogy na majd akkor innen, hogy hát az ott az én fiam, hát hívjuk már fel, vagy na mi van veled? Semmi.
De azért csak bökte akkor
hát egy csőre, picit, de. Persze, hogy azért, hogy úgy, meg nyilván ez az ember most már ennyi idősen azért annyi önismereti munkát végeztem, hogy tudom már, hogy ez mit okozott így bennem, vagy az én személyiségemben, jellememben, azt mit? Azért már, hát nézd, hát azért ez, hogy is mondjam, valahogy az apám korabeli férfiakkal úgy nehezebben van meg a kommunikációs csatorna. Tehát például ez a, hát ő mennyi lett most, 60? 60 környéke, ilyesmi, hogy ugye az esetek nagy része, nehezebben kommunikálok, de mondjuk nőkkel, vagy idősebb, fiatalabb férfiakkal, ez a korosztály valahogy úgy olyan nehéz, úgy nem tudom, hogy kell nyit, nem tudom, hova pozícionáljam magam. Rengeteg olyan dolog azért kimaradt, amit igazán csak egy apa tud úgy átadni. Persze volt nevelőapám, aki csodálatos volt, és tényleg, tehát szó nincs rá, és a mai napig számíthatunk egymásra is, és nagyon-nagyon szeretem, de azért mégis ott dolgozik az emberben az, hogy milyen, amikor van egy apa, aki úgy kézenfogva végigvisz mindenen, és valahogy valami olyan jó értelembe vett erőt sugároz, és az ember mégiscsak kíváncsi. És szerintem, tehát nyilván azért ez nem csak a genetika, természetesen nem. De nagyon kíváncsi lettem volna, hogy milyen egyszer úgy leülünk, már így felnőtt fejjel beszélni.
Te és a kollega hasonló korú ugyanúgy zavar?
Az nem.
Nem.
Nem, ezt így észrevettem magam, hogy ott mindig kicsit zavarba vagyok, mindig úgy olyan nehezebb ezt úgy elindítani, vagy legyen ez szakmánbeli, szakmán kívüli felettes az embernek, vagy most ez legyen egy igazgató, aki ilyen korú, vagy legyen tényleg egy kollégám, aki ez a korosztály, az mindig olyan furcsa. És ezt például leszűrtem meg, hát még egy csomó minden mást, az most nem feltétlenül ide tartozik, de
és az jelent valamit, hogy hát édesanyád egyedül jött át veled Erdélyből, tehát az erdélyiség az jelent valamit, vagy nincs róla emlékedés, semmi különös?
Az úgy néz ki, hogy anyum egyedül jött, tehát és én már itt születtem, tehát apum is magyarországi volt, én már itt születtem, de hát persze ez nagyon... Ez azért megjelent az én életemben fiatal koromban, szóval, hogy egyrészt, hogy rengeteget jártunk is Erdélybe vissza, tehát a nyarak, a karácsonyok, az mind-mind ott. És hát nem beszélve arról, hogy azért volt itt egy olyan hangulat, 90-es évek második fele, a 2000-es évek eleje, amire emlékszem, hogy azért sok bántás érte például anyumat is, amiatt, hogy erdély származású magyar, szóval ezek azért bennem nagyon erősen megmaradtak. Hát ilyen, hogy volt ugye annó ez a kettős állampolgársági szavazás, minden ezekben nem is akarok belemenni, de rengetegszer láttam zokogni anyumat, nagyon-nagyon mély állapotokban lenni azért, mert ugye Erdélyben mindig ő volt a magyar, Magyarországon meg mindig azt, hogy jó, te egy Romániából jöttél. Ez persze azóta változott, és hál' Istennek az embereknek a gondolkodása ilyen téren is már azért, hogy is mondjam, kicsit fejlettebb, de ez azért sok ilyen gyereki gondolkodást okozott nekem. Ez most miért lehet? Én ezt nem értem. Ez hogy van? Vagy miért készült ennyi? De hogy ez most mit jelentenek ezek a mondatok? És ugye ezt nehéz volt összepattintani, de később aztán hát nyilván összeraktam, és kevés dolog, amivel úgy igazán ki lehet billenteni, akár béketűrésemből, akár hogy is mondjam, tényleg én nem vagyok egy ilyen nagyon... Szóval azt hiszem, egy békés, nagyon empatikus, nagyon nyugodt, nagyon azt szokták rá mondani, hogy én ilyen kedves ember vagyok, aztán persze, hogy ez van, aki biztos meg tudja cáfolni, de ezzel például nagyon ki tudnak hozni, és ott...
És akkor milyen vagy, amikor
kihoznak? Hú, nagyon, akkor az nagyon veszélyes, akkor tényleg sajnos. Ha azt nem is, de nagyon éles tudok lenni, lehet, hogy kicsit jobban bántó is, de például a románozást azt egyáltalán nem bírom elviselni. Tehát, hogy akkor mindig nagyon azt érzem, hogy szegény ember, most már el tudtam vinni odáig, hogy a düh meg a harag, amit emiatt érzek, átviszem oda, hogy szegény, akkor valószínűleg ő eléggé műveletlen, és nincs képben se a történelemmel, se azokkal a dolgokkal, amik érték így a magyarságot. Úgyhogy emiatt azért bennem így van egy ilyen keménység, amikor beleállok vitába is, hogyha kell, és akkor... Akkor ez a kedves alkat, meg karakter, amit így általában így mindig visszajeleznek, azért akkor megváltozik.
Aha. Hát te színpadon is kell használni, ott is kell dühösnek lenni, meg ki igen. Kell akadni, nem?
Időként. Igen, abszolút, úgyhogy...
Hát most... ebbe a fiúba aztán pláne, hát igen, az és... egyfajtában ki van akadva.
Nagyon érdekes ez, amit mondanak, ugye, hogy ez egy nagy harc volt, hogy szomorúságot nem lehet játszani, lehet, de nincs értelme.
Hogyha nem lehet szám, miért ne lehetne szomorúság?
Mert a szomorúság az nem visz sehova. Azt nézni is, meg csinálni is, az csak lefelé tud vinni. De azt viszont el tudom játszani, hogy dühös vagyok azért, mert ebben a helyzetben vagyok. Vagy tehetetlen vagyok, de akarok valamit csinálni, de nem tudom hogyan. Tehát nem a szomorúság a cél, hanem azok ellen dolgozni. És hogy ez igazából a színész mindig csak olyan cselekvő igét tud eljátszani, ami előre visz, és akkor az ő céljába segít. Mint hogy itt van ez a Nikolaj, és azt mondja, hogy én ezt most meg akarom oldani, jobban akarok lenni, tehát most beszélni fogok a nevelőanyámmal. Vagy meg akarom beszélni az apámmal, hogy hadd költözzek oda, mert nekem ami van, az nem jó. És ez még egy nagyon fontos választóvonal, és ugye volt az előadás után szakmai beszélgetés, és
mert hogy volt az országos színházi találkozón.
Igen, aminek mindenképp örültünk, hát egy pici vidéki színház 120-valány előadás közül bekerül abba a hétbe. Igen,
Bartók. Igen, ez a
Bartók. Ennek nyilván nagyon örültünk, és talán annak a színháznak az életében ilyen még nem is volt, hogy eljusson egy ilyen országos színházi találkozóra, lássa egy ilyen anyaggal, és már egyáltalán, hogy ott ez műsorra került, már az is nagyon becsülendő, és öröm, és tényleg, hogy ebben mi részt vettünk. De ott nem is volt rá idő, meg nem tudtam így megfogalmazni, de azért ennek az anyagnak az a nagy értéke, amellett, hogy persze tele van didaxissal, amit meg is kaptunk kritikaként, de egy annyira fontos dologról beszél, ami egyszerűen szerintem megkerülhetetlen, és amiért nyilván Florian Zellert egyáltalán nem kell megvédeni, de amiért szerintem érdemes egyáltalán színházat csinálni, ezt most így 32 éves fejjel gondolom, hogy olyan előadásokat csináljunk, amitől tényleg máshogy megy haza az ember, és amitől tényleg odajöttek hozzám, könnyes szemmel nézők, és nem eresztettek, mert azt mondták, hogy nekik ilyen élményük még nem volt, és ez nekem...
Ugye ez a srác eljött az öngyilkosság.
Igen, és azért ugye szokták használni ezt a nézőbarát kifejezést, hogy mitől nézőbarát egy színház. Most nemrég kineveztek egy igazgatót, és azt mondta ott a polgármester, hogy hát a nézőkre kell elsősorban gondolni. De mikor gondolok jól a nézőkre, hogyha zenés szórakoztató darabokat csinálok, az a nézőbarát? Vagy ha olyan anyagokat adok neki, amitől az élete, a kapcsolatai egy picit megváltoznak, ha csak egy szemernyit lesz jobb, vagy legalább hazamegy, és azt mondja, hogy itt lehet, hogy az én gyerekemmel, unokahúgommal, bárkivel valami nem oké. És ilyen kritikát is kaptunk, ezt is hadd hozzam ide, hogy de hát végül is a Sirályban is öngyilkos lesz a fiú, és az mégis mennyivel több mindenről szól, és nem csak erről. És azt se, sajnos már bánom, hogy nem szólaltam ott meg, de tehát Florian Zellert Csehovhoz hasonlítani butaság. És azt mondani, hogy hiszen ez is volt ott a kritika, hogy ott ez a dramaturg hölgy nagyon várja, hogy mikor tűnnek el ezek a cáistük, problémacentrikus darabok, és hogy remélj, hogy ezek 10 év múlva egyáltalán nem lesznek. Ez annyira rémisztő volt nekem egy színházi, országos színházi találkozó szakmai beszélgetésén hallani azt, hogy valaki egy szakmai ember, aki elmondása szerint 4 éve nem volt színházban, azt mondja, hogy valami ne legyen, hogy valamilyen színház ne legyen, az annyira dermesztő, mint amit az ember az elmúlt időszakban a közéletben hall. Szóval hirtelen azt éreztem, hogy nem is tudtunk szóhoz jutni, hanem csak ott néztünk egymást a dramaturga rendezővel, az egyik színész kollégámmal, hogy azért ízlésekről lehet beszélni. Tetszik, nem tetszik, de azt kijelenteni, hogy valamilyen színház ne legyen, szerintem az nagyon rémisztő. És hát úgy jöttünk el nyilván, ezért keserű szájízzel, mert itt nem a díjról van szó, itt nem az elismerésről, már az nekünk, hogy ott voltunk, szuper dolog. Azok a visszajelzések, amiket mi kaptunk nézői részről, akár szakmai részről, az embert kielégít ilyen értelemben, de hogy valami olyat kommunikálni, hogy valami ne legyen csak azért, mert én nekem nem tetszik, az tényleg, hát tényleg olyan mondatokat juttat az ember eszébe, amit nem akar látni a tévében, reklámok között, illetve plakátokon, szóval, hogy szóval végtelen rémisztő volt ezt nekem megtapasztalni, és kellett is idő, hogy ezt feldolgozzam, megmondom őszintén, mert ez engem megrémiszt. És ezután tényleg sokkal jobban elgondolkodok azon, hogy egyáltalán mit vállalok, milyen beszélgetésekbe megyek bele, és most már itt ülve persze tényleg bánom is, hogy akkor ott nem szólaltam fel jobban, vagy ennek nem adtam jobban hangot, hogy...
Az is megrémiszt, ami az országban van?
Én azt tudom mondani, hogy amikor én végeztem, akkor már érződött valami változás. Én ugye 17-ben diplomáztam. Ugye korábban beszéltek róla, hogy te színésznek lenni, meg hát egyszerűen, hogy az ember ezt tudja, amikor kitalálta, rengeteg ok miatt lehet az ember színész, de valahogy képmutatás csak azt mondani, hogy csak azért, mert kifelel, meg hogy én adjak. Nem, ezt magunk miatt is csináljuk bőven. De amikor mi ebbe így belecsöppentünk, érződött, hogy már nem ott tart a szakmának a megítélése, tehát a színész, mint olyan, az elinflálódott. Ott vége, ott lehetnek trendek, picit futsz, eldobnak. És ezt is sikerült megfejteni, mert hál' Istennek tényleg van pár olyan szakmai barát, akikkel viszonylag hasonlókat gondolunk, hogy ez az, hogy ma már mindenki emberek előtt, vagy kamera előtt, akár Instagram, akár YouTube szerepel, beszél. Ez régen csak a színésznek, vagy a műsorvezetőnek volt a kiváltsága. Ma már, hogy egy énekesnő, vagy egy énekes a legnézettebb magyar filmben szerepet játszhat, az most mindegy, hogy hogyan, jól vagy rosszul, az egy nagyon árulkodó, és szerintem nagyon rémisztő dolog. És nem az beszél belőlem, hogy én hogy eljátszottam volna, mert semmi közön nincs ahhoz az adott karakterhez, nem tudok úgy énekelni, mint az adott valaki, de hogy egyáltalán ilyen megtörténhet, és hogy a mi szakmánk valahol itt tart, az szerintem nagyon rémisztő. És az, hogy ilyen értéktelen lett az, hogy te ma színész vagy, hát ezt nem tudnám senkinek a nyakába varni, ez most egy ilyen korhelyzet, hogy így mondjam. A kiutat azt nem látom, megmondom őszintén, én azon dolgozom minden erőmmel, hogy amellett, hogy persze színész vagyok, színpadra állok, próbálok még ezernyi mindent csinálni. Egyrészt, ami kötődik a szakmához, tehát színi stúdiót alapítottam, ha meghívnak rendezni, elmegyek rendezni, szinkronizálok, ha kell, akkor elmegyek még reklámspotokat mondani, lovastábort szervezek. Próbálom tágítani, mert azt érzem, hogy ez nagyon nem vezet előre, és itt nem tudom, hogy hol lehet majd a fellélegzés, vagy a fellendülés, vagy amikor azt mondjuk,
hogy... Csak azt mondják, hogy a szinkronnak se sok ideje van, persze. Mert ugye mesterséges intelligenciával már annak a hangján, aki játsza.
Pontosan. Brad Pitt magyarul megszólal. Igen, hát mit igen. Akarunk mi itt? Hát persze. De aztán ez is át fog fordulni, már lehet, hogy én addigra viszonylag idős ember leszek, amikor, ha ezt megérem, hogy majd megint az lesz az érdekes, hogy ez emberi hangon szólal meg, és az a cég majd megtudja, és akkor nekünk nagyon jó lesz, mert azt mondjuk, hogy nem 10 000 egy szinkron, de 600 000. Mert mindenki AI-jal dolgoztat, de akkor majd megint érdekes lesz emberrel dolgoztatni. Nekem van most egy ilyen képem. És ez igaz reklámokra, lehet, hogy filmeknél is kipróbálják majd, és lehet, hogy eljön egy időszak, egy ilyen időszak, de végül is talán az embert, és azt, ha csak itt megint a fiúra visszakapcsolok, azt semmilyen gép és generálás nem tudja megcsinálni, semmilyen számítógép, hogy azt, amit ott mi egymás között azon a délutánon mondjuk megcsináltunk, vagy egy másik este, vagy most beszélünk másik előadásról, mert azt nem lehet. Tehát a lelket azt még nem lehet legenerálni.
Tudom, hogy a színművészetit is megsirattad, sőt, elment egy gyertyát gyújtani. Tehát meg is gyászoltad gyakorlatilag.
Hát végül is igen, hát nézd, én hát mindent annak köszönök ilyen értelemben, hát ott azért nagyon sok minden, nem mondom, hogy mindent megtanultam, de hogy is, tanultam dolgokat, találkoztam emberekkel, és hát végül is annak köszönhető volt az is, hogy végül ugye Marton László megnézett annó a homokember vizsgába, aztán utána hát oda kerülhettem negyedévesen.
És képzeld, én is láttam, és ez egy egészen remek előadás.
Köszönjük
volt.
Szépen, igen.
De az egy egészen megdöbbenő.
Azt se tudtuk, hol vagyunk.
És, igen. Nagyon szép volt.
Igen, nagyon izgalmas volt.
Etia Hoffman.
Igen, Hoffman homokembere volt. És
nyomán.
Hát János sokáig ígérte, hogy felvesszük majd 8 kamerával, mert ő filmes, és végül egy felvétel se készült belőle, pedig nagyon jó lett volna most visszanézni.
Aztán mert ugye ez a bábosztály volt, és velük csináltátok, azt te teljesen hagytad a bábot.
Elhagytam, igen.
De miért?
Valahogy jött ez az élőszínház, és ugye beindult a Víg, és nagyon, nagyon ebbe az irányba szerettem volna azért is mozdulni, mert azt éreztem, hogy azt nem tudnám, hogy én most lemegyek vidékre egy bábszínházba, és én vagyok mindig a herceg, a jó királyfi, és az annyira nem érdekelt. És most már vannak a Budapest hát bábszínházban.
Hát nem csak a Budapest vidéken is.
Persze, hát ott is azért rengeteg, Győr is nagyon izgalmas volt.
Is
szerintem van, most ott a Marco Robi alatt Veszprém is nagyon izgi hely lesz, úgyhogy de azt éreztem, hogy még nincsenek azok a formák, én nagyon szerettem a mozgást mindig, az olyan testbábokat, de azt éreztem, hogy még nincs egyértelműen olyan hely, ahol mondjuk ez engem ki tudna elégíteni. De szépen alakul, és mindig elképesztő, hogy tényleg, amit ott az Edina összerakott, nyilván azt Metzler tanár.
Elingel Edina, igen, a Budapest Bábszínház igazgatója.
Metzler János volt ugye előtte az igazgató évtizedeken, hát ő pedig ezt nagyon jól megalapozta, és
ugye ők is ott voltak az ország és színházi találkozón, igen, a Pergünten.
Igen, úgyhogy ezeket mindig nagyon jó látni, és azért ez bennem van. Tehát ha rendezek, ha játszom, azért ez ott van bennem, hogy máshogy nyúlok a tárgyhoz, hogy azért a saját testemmel is máshogy bánok, és volt ilyen visszajelzés is, hogy valaki mondta, hogy milyen jó volt azt látni akár a fiú, Cellernek a fiúja kapcsán, hogy látszott, hogy testileg is össze van rakva ez a fiú, hogy azért valahogy abból is megfogalmazza az ember, és ez nyilván oda is visszakapcsolódott, hogy testalakú bábokkal is voltak nekünk kurzusaink, és akkor az ember, ha kívülről látja, utána belülről megfogalmazni is már egészen más.
Hát játszottad Maglit is abba, aztán igazán mozoghattál.
Igen, abban is volt. Hát 2018-tól, tavaly évad, igen, 24 végéig játszhattam, úgyhogy hát nyilván már váltásban voltunk, volt 3 Maugli is, de nagyon jó volt az is, hát az nekem 6 évesen láttam először, hát utána ott lenni a Méhes Laciék mellett, meg a Borbiékkal ott viccelni, meg játszani, Revickire nézni, hát persze, hogy az emberbe megindul a könny, szóval, hogy azért az nekem hatalmas élmény volt, és nekem a Vixen ez mai napig egy olyan hely, már maga az intézmény, itt most inkább így mondom, hogy bármikor, és mindig is úgy fogok rá tekinteni, hogy így az a színház, és tényleg így az alma mater, amit itt szoktak mondani.
Aznap mondtál fel, amikor Maglit szintén játszottad, mert azt mondod egy interjúban, hogy pár órával előtte mondtál fel, és akkor nagyon rossz volt, amikor az első felvonás fináliát kellett énekelni, nem tudom miért pont az, de majd
igen, hát ugye
írva elmondod, mert abban mi van, hogy
hát abban az van, hogy Maugli elmegy, ott hagyja a dzsungelt, nem néz hátra, elmegy az emberek közé, tehát el kell mennem, nincs mit tennem.
Aha. És miért kellett eljönned? Én annyit olvastam, hogy Elszenyénél májusban volt a szerződtetési tárgyalás, nem tudom miért akkor annak úgy márciusban illik lenni.
Hát ez az.
És hogy bementél, és utána, amikor bent voltak, egyszer csak azt érezted, hogy el kell tenni. Még úgy is fogalmaztál, ez nem tudom, hogy ehhez kötődik, vagy egy korábbi dolog, hogy nem embernek nézett, hanem szobanövénynek.
Igen, ez egy erős kijelentés volt, ezt fel is kapta az újság, aki csinálta velem a beszélgetést ez ügyben. Hát azt tudom mondani, hogy akkor még nem tartottam se színészileg, se emberileg itt, ahol most, már olyan értelemben, hogy én azt éreztem, minden rendben, kapom a nagyobbnál nagyobb szerepeket. A Mauglit is megkaphattam, fönt a Kozmikus Magány című előadást csináltuk, egy ötszereplőset a házin, az is nagyon jó volt, akkor közben Horváth Csabával is dolgoztunk a Pestibe, de olyan, úgy szépen nőttek a feladatok, és tényleg én a legkisebb statiszta szeretően szépen mentem vége létrán. És egyszer csak azt mondta a volt igazgató asszony, hogy hát ő egy szerepet tud, Zsoltér rendezi a doktorurat, abban a rendőr. Hát ez most mindenki tudja, valószínűleg, aki egy picit is Molnárnál otthon van, hogy ott a rendőr tényleg az, hogy jó napot kívánok, viszontlátásra, körülbelül ennyi. És tényleg két mondat volt. És ez annyira sokkolóan hatott, hogy megszólalt egy ilyen belső hang, hogy nem, hogyha, és nem csak Enikő előtt, vagy, és most nem feltétlenül a nézők előtt, ha a saját kollégáim előtt és magam előtt, én szeretnék még tükörben nézni, én ezt nem hagyhatom saját magammal, hogy ennyi minden után, úgyhogy az évad legtöbbet játszó színész lettem az első évadomban, utána is 220 fölött játszottam. Nem a mennyiség a lényeg, persze, meg nem a legnagyobb szerepeket, hiszen azért ott volt ugye a Kis Attila, ifjú Vinyánszky Attila, hát rengeteg olyan nagyszerű velem egy korosztályú színész van azért ott, aki nagyobbakat játszott, de azért én adattam az idegrendszeremet, amit a mai napig kell az embernek simítania, hiszen ott az elképesztő energia és mindenféle befektetés volt. Azt éreztem, hogy ha én színész akarok lenni, és úgy akarok továbbra is menni a folyoson, én nem tudok úgy itt maradni, hogy egy kétmondatos szerepet kapok, és közben a minimálbérért, vagy valamerre arra játszok havi 30-at. Szóval, hogy az nem lehet. És volt már akkor, nem tudom, autóhitel, azért voltak már kiadások, és egyszerűen azt tudtam mondani, kevés ilyen pont van az életemben, nem. Megyek tovább. Bárhogy is lesz, megyek tovább. És a gondviselés, vagy nem tudom micsoda, vagy a jóisten, vagy a sors, két nap múlva jött a sorozat, hívott, hogy állandó szerep, akkor az kicsit megoldódni látszott. Aztán
hát
akkor,
az anyagilag mindenképpen.
Tehát az mindenképp, nyilván tudtam, hogy is? Szakmailag abból nagyon jó volt, hogy...
Ez a jobban rosszban.
Igen, igen, és ugye? Nincs már ez a sorozat, de ezt, amit Lengyel Tomi is annól mondott, hogy abból nagyon megtanulta, hogy hova kell állnom, ha kamerával dolgozom. Hogy kell bitang mennyiségű szöveget megtanulni. Tehát 30-40 oldalakat napról napra megtanulni, és az ember ugye rááll. Rá is van kényszerítve, és egyszerűen olyan szinten ment be a szöveg, ami kicsit a mai napig is megmaradt, hogy viszonylag gyorsan tanulok szöveget, egyszer bemegy, nem nagyon felejtem el. Főleg most itt színházra gondolok, persze, ami még műsorom van, hát úgy tényleg, ha van egy felújító próba, nagyon nem is szoktam átnézni előtte, csak ha kell, mert annyira megvan, hála Istennek. Szóval azért lehetett abból tanulni, és valahogy megoldódtak a dolgok. Jött a Rózsavölgyi Szalon, onnan aztán jött ezernyi minden más, akkor aztán jó, persze Covid, de nagyon fontos állomás lett a Bartók, az, hogy Őze Áron oda lehívott, és csináltuk a diploma előttöt, aztán tényleg ezt a Lackvi darabot, közben rendezhettem, szóval így kinyílt a világ, és
értelem... A Rózsavölgyiben is van a kettő, ugye? Igen, ott még igen. Megy a Churchill és Garbo,
igen, az
meg
is megy, az egy kisebb szerep, is de a végszó, a Gávölgyivel, Györgyi Nusival. Szóval az is egy nagyon fontos szerep. 6. éve megy lassan, tehát hogy azért szerencsém, hogy ilyen sikerekbe szerepeltek, de ott akkor kinyílt a világ, és megéreztem, hogy ilyen színésznek lenni, meg hogy úgy színházi alkotónak lenni, mert a Vígbe inkább, ahogy ezt annó egyik nagyon kedves kollégám mondta, neki az osztályfőnöke mondta egyszer, hogy a színész ló, aki csak dolgozik, és csinálja, és megy, és ott van, duplázik, és triplázik, de olyan jó volt nem színész lónak lenni, nem volt havi 15 előadásom, mindegyik fontos volt, mindegyiket meg is tudtam csinálni, nem csak egy ilyen beesek a másikról, azt se tudom, hol vagyok, már jön a mikroport, és mindegy, hogy játszod, úgyis álló taps, ez azért sokat rombolt rajtunk, szóval amilyen nagy ajándék volt például a Pál utca sikere.
Ezt a zenésekre mondom.
Ezt a zenésekre persze, prózainál más, hát azért ott egy más állapotra van szükség, és ez az évad, aminek mi gyakorlatilag a végén most beszélgetünk, 6 bemutatóval végeztem, volt benne 3 vidéki, 1 rendezés, illetve 1 zenés, az Pesten, 20 000 kilométernyi vezetés, én ezt most ki akartam próbálni, hogy ez milyen.
És
azt,
milyen?
Azt tudom, elképesztő volt átélni, hogy milyen ajándék az, amikor az ember elindul, nem tudom, 3-4-6-kor, és 6-ra kell beérni, és 4 óra az út, vagy milyen, hogy amikor el kell indulni 4:30-kor, hogy leérjek Veszprémbe Lila Ákácot játszani. Tehát az mennyit kivett csak a vezetés. Tehát nagyon fárasztó ilyen értelemben. Tehát le a kalappal azok előtt, a kollégák előtt, akik mondjuk akár csak Fehérvárról, vagy Dunajvárosban mondjuk napi szinten valaki ezt megcsinálja, mert nagyon sokat kivesz. Nagyon-nagyon sokat kivesz. Jó tapasztalás volt egy klasszikusabb vidéki színház, mint mondjuk a Petőfi Színház, Lila Ákác, Őzára rendezte, ott Csacsinszky Pali voltam 19 alkalommal azt megtapasztalni. A Bartókot, ami egy picit máshogy működik, kevesebbet játszik, kevesebbek a bérletek, de más típusú előadások, tehát ott vannak ezek az újító, mint akár, hogy egy Florian Zeller, ott gondolj bele abba a néhány ezeres városba, hát azt se tudták ki ez, és megélt belőle hatot félházakkal. De megcsináltuk.
De az közben azért nem rémes, hogy ez hatszor megy félházakkal.
Hát persze. Hát hogyne, és nyilván ez nem az én tisztem, meg...
Miközben beletettétek a lehetet.
Hát ennél nehezebbet, és akkor ugye azt látni, hogy akkor most itt, nem tudom, 120 ember a 400-as nézőtéren, és akkor, de ők legalább itt vannak, ugye ez, és akkor nekik odaadom, amit lehet.
Azt nyilván olvastam, hogy bocsánat, hogy közbeszólok, csak ezt akkor nem, hogy valami volt, hogy háború és békét játszottatok Kínában, és 2000 fős terem, és ültek állítólag 100-an, ez azok így. Sem az előadást néztek, hanem szelfiztek meg, fotóztak.
Ez a vége volt, hogy akkor 2018 nyara, a legnehezebb évadom után már 230 előadást játszottam, akkor még Kína. Ott legyártották kínai verzióban a díszleteket, és elutaztunk Harbinba, hát az észak-koreai határtól még északra, hát a világ vége. De valamiért Enikőnek fontos volt, hogy ott eljátsszuk. 2000 fős nagy opera épület, beültek, hát egy dupla Vix színházat kell elképzelni, gyakorlatilag ultramodern épület, és ott ül 150 ilyen bányász, meg még 20 ilyen orosz vendégmunkás, mert azt tudtuk, hogy pár orosz is van, és nem hittünk a szemünknek, és másnap is el kellett játszani körülbelül ennyi embernek, tehát, hogy ott ez miért történt, az csak az akkori vígszínházi vezetés tudja, hogy akkor ez most ez kinek és hogyan érte meg.
Hát ezt képzelem, hogy egy elképesztő mennyiségű pénzbe is kerül.
Hát kiutaztatni a teljes műszakot, akkor 30
színész.
És megjelent,
hogy mekkora siker volt?
Amúgy? Hát lett egy Facebook poszt természetesen, hogy itt vagyunk Harbinban, és kitűztük az ászlót. Ez azóta azzal az X30 színésszel találkozunk, legyen ez bárki, nyilván sokan azóta már felmondtak, de találkozunk, ez egy olyan közös pont, amit soha nem felejtünk el, és a mai napig egy pici trauma azért ott dolgozik az emberben, hogy na, hogy is volt ez az 5 nap? Szóval ez összekötött minket egy életre.
De most alapvetően jól vagy a bőrödben?
Én elképesztő módon elfáradtam ebbe a 6 bemutatóba és a rengeteg utazásba, és nagy szerepek voltak, hál' Istennek, de nagyon sokat tanultam így szakmáról is, szakmapolitikáról, és hogy mit szeretnék, és mit nem. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy igen, a jövő évadom második felében már van egy munka, az a Bartókban, de a többi még nyitott, úgyhogy addigra már megint lesz, mondjuk őszre már megint töltet és kedvés, és újra egy picit ki tudom már addig ezt pihenni, úgyhogy azt mondani, hogy köszi jól.
Tehát. És hogyha csörrenne a telefon, és Rudolf Péter azt mondaná, na Gergő,
semmi
gyere már ide,
dehogy is. Nem, most ezt itt így mondom, hogy nem. Valószínűleg azért egyrészt, hogy irális egy ilyen, hiszen ő bőven megvan fiatal színészekkel, és most szerződött oda Kovács Tamás, aki alattam végzett, és hát van ott neki tényleg fiatal karakterű fiú, vagy hát ez nem is kérdés. Az, hogyha egy, most inkább úgy mondom, hogy egy kőszínház telefonálna mondjuk Budapestről, ahol tényleg azt érzem, hogy lenne feladat, vagy meg tudtam őket győzni olyan előadással, én ezt nem szerettem, hogy hallottuk, hogy gyere, nézd meg valamiben mindenképp, és mindenkitől, amikor így van egy beszélgetés, mondom, gyere el, nézd meg, hát most én mit mondjak? Hát szerintem van olyan, amit lehet nézni, és akkor utána beszéljünk róla, de a szabadságot én azért nagyon szeretem, és azt, hogy az ember magának össze tudja rakni, és fontos a színház, de az élet picit azért mégiscsak fontosabb.
Köszönöm, hogy jöttem.
Köszönöm.
Csibi Gergely volt a művészbe járó vendége. Adunk egy szignált, és jövök a kritikai rovatommal.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Hát sajnos egy kollégáról kell beszéljek, méghozzá nagyon kedves kollégámról, Kovács Dezsőről, a szakmában sokaknak ő volt a Dezső. Szerkesztő volt, maga is kritikus, néhány könyvnek a szerzője, és tanított is több főiskolán, egyetemen. Fiatal korom óta dolgoztam neki, akkor ő a Kritika című folyóiratnál volt szerkesztő, És ilyen hosszú-hosszú, ilyen 30 ezer karakteres interjúkat írtam oda, főleg néhányszor kritikát is. Az a fontos, hogy tudott örülni ő ezeknek. Tehát az a típusú szerkesztő volt, és ez tulajdonképpen szinte mind halálig megmaradt, hogy visszajelzést adott egy-egy írásról. Tehát nem az, hogy jó, kösz, megkaptam, leadtam, ennyi, ha kellett, belenyúkáltam, hanem látszott rajta az öröm. Lelkes tudott lenni egy-egy írásért, és ezért felhívott. És nem csak engem, hanem sokakat, nagyon sok fiatal indult el nála, tehát sokakra nyitott volt ő. Rengeteg embernek adott lehetőséget, és hát amikor a Kritika című folyóiratnak véges szakadt, illetve akkor talán még nem, amikor ő eljött, most ezt nem tudom pontosan, ő megalapította az Árthét művészeti portált, ami hát egy ilyen a nevében is benne van, tehát minden művészeti ágat, tehát film, színház, muzsika, sőt, hát én oda ugye ilyen éttermi rovatot is csináltam, remélem csinálok is, és mert hogy van, aki tovább vigye, úgy tűnik szerencsére. Ugye én tulajdonképpen úgy tudtam meg igazán, hogy beteg, hogy mindig neki kellett leadni a cikkeket, és hogy hát szólt, hogy akkor mostantól már ne csak neki küldjem, hanem még két kollégának. És akkor nem mondta, hogy ennyire nagy a baj, mondta, hogy nagy a baj, de hogy ennyire, hogy ő, neki 69 évesen el kell mennie, nem, és nem árult el pontosan, hogy mi baja is van. Látszott rajta már, tehát rengeteget fogyott, és hát az is tudható volt, hogy időnő már nem jön a Kisvárdai Fesztiválra, ahol minden évben tartott egy kurzust is, neki abszolút szívügye volt a határon túli magyar színjátszás, és ezt szerepeltette is mindig az immáron internetes portálon. Kicsit nehezen szokta meg ezt az internetes világot, hát ugye ő egy havilapnál volt szerkesztő, tehát abból időnként voltak is összedöccenéseink, nem csak nekünk, nekem vagy vele, hogy tudott úgy ülni hosszú ideig egy-egy cikken, mire aztán föltette. De amikor föltette, akkor meg olyan nagyon precízen csinálta, jól meg volt a szerkesztve, jó néhány képet is, tehát úgy megagyusztálta ezt az egész dolgot, és hát tulajdonképpen jókat lehetett vele dumálni, akár ilyen éjszakában menően telefonon, akár egy-egy fesztiválon is szeretett egy kicsit borozgatni, és akkor olyan jó ízűeket úgy elereszteni magát, és akkor ilyen jó ízűeket lehetett vele dumálni. Az utolsó időszakban már nem is annyira kritikát, mint inkább ilyen eszészerű írásokat közölt. Az utolsó könyve A tenger a csillagok címmel, és hát ebbe a tenger, ugye az első írás, az a magyar tenger, a Balatonról szól, amiben ő nagyon-nagyon-nagyon beleszeretett, és hát ez akkor nem feltétlenül színházról szólt, miközben hát azért neki nyilvánvalóan a színház volt az érdeklődésének a homlok terében, és mind szerkesztő, mind újságíró, illetve hát kritikus, hát jelentőseket alkotott. Időnként tudott olyan mufurc lenni, de alapvetően azt gondolom, hogy hát egy nagyon szerethető ember volt Kovács Dezső, akit hát én bizony síratok. No, hát akkor beszéljünk a Magyar Színházak Kisvárdai fesztiváljáról, ami még a következő alkalommal is fogok, hát hiszen ott voltam 8 napig, és nem érdek előadást láttam, ugye minimum 2 előadás van egy nap, de van hogy 3, tehát rengeteget láttam. Most beszélnek először, ami az sem biztos, hogy a legjobb volt, de nekem valami miatt nagyon úgy éreztem, hogy nagyon elkap. Ez a Nikolaj Erdmann az Öngyilkos című darabja. Ez a Nemzeti Színház és a Beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház közös előadása, ifjabb Vidnyánszky Attila rendezésében. Ugye ők itt ragadtak, tehát, hogy ez a társulat, amelyik egyébként fejlődik, tehát most ebben a produkcióban is jó néhány fiatal van már benne, aki később szed, de amikor éppen kitört a háború, akkor éppen itt vendégszerepeltek, és tulajdonképpen hát itt maradt a társulat, és hoznak létre folyamatosan előadásokat, láttam tőlük hát nagyon rosszat is, láttam olyan egész jót, és erről most azt gondolom, hogy ez most egy kimondottan élvezetes és abszolút fontos előadás, és tulajdonképpen szinte a társulat hát önvallomása is benne van ebben a produkcióban, miközben ifjabb Vidnyánszky is hát egy jó formában van. Ugye hát a Janovics, amit Kolozsváron rendezett, az is tulajdonképpen egy elementáris előadás, és ez is tele van élettel, tehát ilyen jó vásári komédiázással, amikor már megyünk be a nézőtérre, akkor ott ül tulajdonképpen az egész társulat ilyen maszkmesteri remek művek, ilyen torszpofák, furi jelmezekben, nagyon karikaturisztikus az egész, és akkor egy ilyen öregasszonynak maszkírozott színésznő le is szól, ledumál nekünk a színpadról, vissza is lehet dumálni, szotyolával kínál minket, és utasít minket, hogy na, miután megettük, köpjük le nyugodtan a földre. Tehát ilyen nagyon vásári, nagyon harsány, miközben nagyon fontos dologról szól ez a darab, ugye arról van szó, hogy valaki munkanélkülivé válik, bizonyos Podszekálnyikov, Sötér István játsza egyébként egy ilyen igazi kisemberi figura, és nem talál munkát, és nagyon utálja, hogy már a felesége tartja el, és öngyilkos akar lenni, és hát ezt előre bejelenti, és hát egyszerűen többen elkezdik megkörnyékezni pártok, különböző szervezetek, hogy mondja azt, hogy miattuk. Azért lesz öngyilkos, mert nem teljesítik mondjuk az értelmiség követeléseit. Azért lesz öngyilkos, mert annak a pártnak nem teljesítik a követeléseit, és akkor kvázi mindegyik így maga felé akarja terelni, és ez mindegyiknek nagyjából meg is ígéri, és hát akkor ebből lesz egy ilyen veszett komédia, hogy hát a végén aztán nem lesz öngyilkos, és mindenki hoppon marad. De közben ez ilyen groteszk, abszurd, nagyon röhelyes, nagyon sokan vannak a színpadon, teli rohangásszák, és poénra ül, miközben ott van benne a mély fájdalom, és tulajdonképpen fejsellik, hát ezek ilyen beleért mondatok, és nagyon beletett érzések, fejsellik az a háború is, ami hát sajnos most zajlik, és hát amit ez a társulat aztán végképp különösen megszenved. Nagyon gyorsan egy könnyed helyességről, ami Udvartér Színház kézdivásárhely, a Boeing, ugye ez egy Camoletti bohózat, csak nem 12 éve megy a Thalia Színházban, és amúgy a legtöbbet játszott francia színdarab. Ha úgy tetszik, egy marhaság. Tehát egy könnyed marhasság, ami hát arról regél, hogy van egy menő építész, fiatal építész, aki egyszerre három stewardesszel, aki különböző légitársasághoz tartoznak, és akkor mindig más a menetrend, és akkor az egyik elkerülje a másikat, ezt jól sikerül megszervezni, és mindegyik azt hiszi, hogy az építésznél lakik, és hát aztán egyszer ugye homok kerül a gépezetbe, és összefut a három csaj, na és akkor ebből lesz hat delhat. A dolgban az a lényeg, hogy egy mester ilyen megírt tulajdonképpen baromság, és közben mégis, ha akarok, akkor könnyedén rölgök, azt akkor ennyi. Kolcsár József rendezte egyébként, és Csorba Kristóf György játssza Bernárdot, tehát ezt az építést. Ha meg eltöprengek azon, hogy tulajdonképpen minden ilyen bohózat, aminek ugye Födő volt az ősatja, a megcsalás kerül a középpontba, és utána a megcsalásnak, amikor tetten ér, és van a kidumálása, tehát amikor napnál világosabb valami, annak azt is megpróbálni kimagyarázni. Hát ami nagyon egy modern helyzet, akár sajtótájékoztatók, politikusok esetében is, akkor ez a könnyed ökörség, ez tulajdonképpen meglehetősen áthallásossá is bír válni. És akkor nagyon-nagyon gyorsan még a Tanya Színház produkciójáról Szigligeti Cigány című, A Cigány című darabja, ami egy ilyen népszíves jellegű dolog, és ugye ez a Tanya Színház nagyon régóta létezik, ott délvidéken járja a falvakat, és általában friss fuvallat, leginkább frissen végzettek, vagy még éppen, hogy a ottani egyetemre járók csinálják. Ugye annó Solt is Lajos alapította, hát aki aztán átjött Magyarországra, és sajnos itt elég hamar egy autóbalesetben meghalt, nagyszerű színész volt, kicsit egy ilyen fastafi figura, egy ilyen élethabzsoló, nem éppen sovány, nagyon-nagyon jó lelkű és elképesztő humorú ember, és ez a humor és ez a vérbőség, ez abszolút átment a Tanya Színház produkcióiba, és hát szerencsére öröklött ez a hagyomány, öröklődött, és ez most is így van. Tehát ez egy olyan telivér, olyan jó humorú, vásári játék, jó táncokkal, meglehetősen jó énektudással, és sok örömmel, teli szerelemmel, csalódással, nagy érzelmekkel, hogy hát ez úgy, na ez olyan szívderítő volt úgy igazán. És szívderítőek szoktak lenni, ha lehet ilyet Wagnerre mondani, mert hát azért az padlóra is sújt, aztán persze nagyon föl is emel. A Wagner napok, én a Nürnbergi mesterdalnokokat és a Tannhäusert láttam, hát a Nürnbergit, hát ugye Fischer Ádám úgy vezényel Wagnert, mint egy isten, tehát nézni is jó, mert egyszerűen, ahogy kihúzza szinte a zenekarból zenét, és valósággal szuggerálja a muzsikusokat, meg az énekesek, itt önmagában egy látvány, és hát általában összeszed egy meglehetősen jó nemzetközi gárdát, ugye a Műpáról beszélünk, tehát állítólag én nem olvastam, de többen mesélik, a New York Times-ban volt is, hogy megírták, hogy aki nem kap Bayreuth-ba jegyet, ugye hát a Wagner rajongóknak abszolút az a mekkája, az jöjjön a Műpába, és szerencsére jönnek is rendesen, ugye a Nürnbergi az egyetlen úgymond vígoperája Wagnernak, na hát ez se annyira víg egyébként, de eredendően ő állítólag tényleg egy könnyedséget akart írni, csak aztán később, ahogy Thomas Mann is megírta róla, hogy hát ugye nem tud mást adni, mint a lényege, és hát csak kibukik belőle a filozofikusság, csak kibuknak a tragikus momentumok, és az is, ahogy a Nürnbergibe tulajdonképpen a művészet miben létéről, lényegéről is beszél. Amikor eredetileg bemutatták ezt a rendezést, már akkor is volt benne egy remek Beckmesser, Bo, nem tudom, jól mondom-e, Schoffhaus, ha azt hiszem dán, elképesztő énekes, olyan humora van, hogy hihetetlen. Ugye ez a Beckmesser egy ilyen savanyú, öregedő fickó, aki hát persze szerelmes a főhősnőbe, és persze nem kaphatja meg, ezért mindenkinek betesz. Na most erről egy olyan karikaturisztikus, tényleg röhögnivaló figurát formál meg ez a remek művész, aki hát természetesen jól is énekel, mert ez az alap, de hát egészen kiváló színész, és hát hozzá, nem tudok részletesen sajnos beszélni, hozzá hát ott van az teljes apparátus, hogy a kórus akár az erkélyen énekel, hogy ott van ez a hihetetlen akusztika, a nemzetközi szereplőgárda, és az a szenvedély, ami mind a szereplőgárdából, mind Fischer Ádámból árad. Az nagyon jó ötlet egymás utáni napra, így is láttam, tenni a Nürnbergi mesterdarnokokat, meg a Tannhäusert, mert tulajdonképpen a Tannhäusernek egy ilyen szatirikusabb változatának szánta ezt Wagner, ugye mind a kettőben egy dalverseny van a középpontban, csak a Nürnbergi esetében hát ugye jól végződnek a dolgok, és a szerelmes pár az egymásra talál, aztán, hogy itt az előadás is sejteti, hogy nem biztos, hogy azért az olyan remek lesz az a házasság, olyan jó, ez a leányzó fekvése, az más kérdés, de ugye a Tannhäuserben pedig tragikus momentum van, és hát többszörös halál, tehát az a inkább a, hogy úgy mondjam, megszokottabb Wagner, ugye a Nürnbergi esetében tulajdonképpen hétköznapi, akár valós figurák vannak, de hát Wagnertől azért azt szoktuk meg inkább, és hát a Tannhäuserben is ez van, hogy a mitológia, és hogy az bomlik ki valamilyen módon, leginkább valami elképesztő mentalitással és fenségességgel. Hát ennyi fért a művészbejáróba. Sajnos jövő héten újra, jövök én Bóta Gábor voltam, az első részben Csibi Gergely volt a vendég, a második részben pedig a kritikai rovaton volt, Horváth Ádám ült a hangpult mögött, és azok, akik hétfőn 3-tól YouTube-on is nézik az adást, számára pedig Laj Viktória kezelte a kamerákat a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.